A 60-as évek végén születtem. Tulajdonképpen fogantatásomtól kezdve egy állandó kiabálásverés, ordítozás volt, ahogy egy nagy könyvben meg van írva egy alkoholista családnál. Olyan 5 éves koromig otthon is lakott velünk apukám, és anyukám meg véglegesen le lett százalékolva. Nem bírták az idegei az állandó ütést-verést. A bátyám, aki 1,5 évvel volt, csak idősebb nálam, ő is mindig zöldre-kékre volt verve, mert ő a testébe védte anyukámat. És nagyon érdekes, mert az én apukám egy nagyon-nagyon jó ember volt, és nagyon szenvedett attól, hogy ő így iszik. Anyukám is végig az utolsó pillanatig nagyon szerette őt, és küzdött érte. Noha mindnyájan nagyon megsérültünk ezek alatt az évek alatt, nekem egy rendkívül aranyos ember maradt meg az emlékezetemben. Amikor nem volt részeg, mindig velem volt, mindig ő vitt az óvodába, de mindig a kocsmában kötöttünk ki. Nagyon érdekes, hogy akármilyen részeg volt, soha egy ujjal nem nyúlt hozzám, engem soha nem vert. Mindenki mást, baltával kergette a nagyszülőket, minden volt, de valahogy én neki mindig nagyon különleges voltam. Hát aztán már életveszélyes volt a családra nézve, és ki kellett, hogy zárjuk. Emlékszem, hogy nézett be napokig a rácson keresztül az ajtón, hogy engedjük be, de nem lehetett visszaengedni. Így telt el 6 év, hazament az anyukájához, és amikor csak tudott, meglátogatott minket. Emlék az is, hogy édesanyám majdnem meghalt. Kórházba került, és mondták, hogy 1 órán belül ő meghal, úgyhogy búcsúzzunk el. De ő valahogy nem halt meg. Értünk, már jött a gyámhatóság végzéssel, hogy megyünk állami gondozásba, amikor ő hálóinkben kiszökött, és nem engedett minket. Ő egy nagyon-nagyon hívő ember, sok-sok csoda történt már vele az életében, egyébként az egész élete tele van megpróbáltatásokkal egészen születésétől kezdve, és döbbenetes ereje van az ő hitének és az ő imájának. Én nem tudom, hogy hány munkahelyen dolgozott éjjel-nappal, 100%-osan leszázalékolták 29 évesen, nyugdíjas, akinek nem szabadott volna dolgoznia. Tele volt gyógyíthatatlan betegségekkel, sose tudtuk, hogy mi lesz vele, és gyakorlatilag nem is láttuk sokat. Mire felső tagozatosok lettünk, addigra lázadó, rossz, neveletlen gyerekekké váltunk, a bátyám lett a helyi galerifőnök. Ők voltak a motoros csapat, mindig minden éjjel más lány mászott be az ablakon a diszkóból, jöttek mindig a rendőrök. Hát úgy valahogy teltek az évek. Amikor én 11 éves voltam, akkor apukám eljött az iskolába. Én nem tudtam, hogy ő milyen terhet hordoz a szívében. És akkor én elküldtem őt, azt mondtam, hogy nincs kedvem veled kocsmába menni, pedig még emlékszem, hogy ilyen textil zsebkendőket is hozott ajándékba. Ezt zavartam, és a tanárnő mögé bújtam. Apukám utána öngyilkos lett. Utólag tudtam meg, hogy ővel előtte közölték, hogy eljutott az alkoholizmusnak az idült stádiumába, ami azt jelenti, hogy ha nem iszik minden nap, akkor leáll a szervezete. És hát elvesztette a reményt, hogy ő valaha vissza tud térni a családjához. Addigra nagyon elvadult már a bátyám. Én meg ugye hát senkinek nem mondtam, senkinek az ég egyet a világon, de természetesen mit gondol egy gyerek ilyenkor, hogy ő tehet róla. Miután már csak velem volt jóban, következett egy nagyon-nagyon rossz kamaszkor. Édesanyám azt mondta, hogy berak engem a patron a Hungária gimnáziumba. Oda csak kitűnőket vettek fel. Hippek, hogy felvettek, de csak azért, mert ő is oda járt. Hallani se akartam. Csak apácák, csak lányok. Akkor szombaton is volt iskola, minden hónapban volt, hogy vasárnap is be kellett menni egyenruhában. Tehát egy nagyon zárt világ volt, nem nagyon volt lehetőség másra. El is vesztettem a régi kapcsolataimat. Nem úgy volt, mint most, tehát most már egészen más az egésznek a jellege. A patronában én voltam az ügyeletes fekete bárány. Kijártam cigizni, mert ott az őt nem csinált senki. Kifele egy ilyen vadóc, magabiztosnak tűntem, de befele tele önbizalom hiánnyal, elképesztő kisebb rendőrségi érzéssel, és nem tudtam mit kezdeni én ezzel, hogy az én apukám miattam halt meg. döbbenetes harcok voltak belül, kifele meg egy nevelhetetlen valaki voltam. Az osztályfőnököm a 25. érettségi találkozón oda jött hozzám bocsánatot kérni. Először ő azt hitte, hogy én buta vagyok, és nem kéne, hogy ott legyek. Volt két barátnőm, és elment az ő szüleikhez figyelmeztetni őket, hogy velem nem szabad barátkozni, mert rossz társaság vagyok. Majd úgy is elkerülök innen is, hogy a gyerekeiket óvják tőlem. Bezárt engem az iskolába, rám zárt a kulccsal a tantermet, és fél hétig nem mehettem ki, hogy tanuljak. Hát persze, hogy nem tanultam. És hát órák alatt is a szemközti presszóba kijártam cigizni. Szóval egyszerűen nem tudott megfogni ezzel. Viszont amikor nem látott senki, elbújtam imádkozni, amikor nem tudták, hol vagyok.
Mi indított az imádkozásra, és akkoriban miért imádkoztál? Hogy jobban elfogadjanak, vagy hogy sikerüljön ez az amaz?
Biztos, szerintem minden kamasz ilyenkor önmagát keresi, hogy meg akarja érteni azokat a dolgokat, amik vele történtek. Az is érdekelt, hogy hol van az apukám, hogy mi van vele, hogy tényleg létezik-e túlvilág. A rendszerváltás előtt a legjobb papok jöttek oda lelki gyakorlatokat tartani. És ott voltak nagyon-nagyon hiteles, szent életű apácák, és ők nagyon nagy példa voltak nekem. Az motoszkált a fejemben, hogy ha ez igaz, amiket ők mondanak, akkor nem kéne, hogy én ennyire nagy sebeket hordozzak magamban. Tehát, hogy akkor be kéne, hogy gyógyuljanak ezek a gyerekkori dolgok. Egy kamasz, aki magát utálja, ez a legrosszabb recept. Amikor leérettségiztem, utána nem nagyon tudtam mit kezdeni magammal. És közben a bátyámnak egy ismeretlen lány azt mondta, hogy a bátyámtól van a gyerek, aki születik, és oda költözött egy lány egy gyerekkel. Addig se volt külön szobám, tehát akkor végképp el kellett menjek otthonról. És hát egy albérletbe kerültem. Egy kicsit voltam kint Finnországban, és anyukám egyik kórházi benfekvése alatt összebarátkozott egy tanárnővel, aki Finnországban tanított, és akkor elintézett nekem egy tanév névfőiskolát. Az alatt viszont nagyon jól megtanultam angolul, és akkor hazajöttem, akkor letettem a felsőfokú nyelvvizsgát, és tulajdonképpen ebből tartottam fenn magam. És így teltek az évek.
Felbukkant benne Isten?
Én kerestem őt, de talán két évvel érettségi után eljutottam arra a pontra, hogy én ennek a végére járok. Nem hagytam ki soha egy misét sem, mert valahogy nem mertem nem templomba járni, meg hát ott volt az összes barátom. Nem is nagyon ismertem máshonnan embereket. És akkor is voltak fél nyolcas misék, akkor még mártírok útján, most már Margit körúton, meg első szombat a Ferenciek terén. De eljutottam arra a pontra, akkor már napi két doboz cigivel, és elképesztő önbizalom hiánnyal, kisebb rendűségérzése, önutálattal engem nem szabad szeretni, senkit nem szabad közelengedni. Valami nem stimmelt, tehát nem tudtam összerakni azt, amit tanítottak, amit mondtak, és ami bennem volt, hogy ha nem találkozom Istennel személyesen, és nem gyógyulnak be ezek a dolgok bennem, amit egyébként senkinek, még a barátnőimnek sem mondtam el, meg a szüleimnek sem, lehet, hogy magamnak se fogalmaztam meg teljesen, akkor nincs értelme az egésznek. Nappal tanítottam, hogy kifizessem az albérletet, éjjel pedig nem feküdtem le, hanem fél éven keresztül Istennek írtam. Pilinszki verseket másoltam be, Sík Sándor verseket, olvastam ugye ilyen istenes verseket, kerestem az urat. Miután nem volt személyes kapcsolatom vele még mindig, írtam neki. És hát aztán jöttek az én barátnőim, hogy Bani, gyere, mert lehet találkozni az Istennel személyesen a Városmagyari kis templomban. És akkor mondtam nekik, hogy figyeljetek, ez egy nagy naivitás. A karizmatikusok, szektársak manipulálják az embereket, nehogy már engem ott megdumáljanak. Nem megyek. És háromnegyed évig így jövögettek vissza aranyosan, hogy gyere már, Panni, már minden barátod oda jár, nézd már meg egyszer legalább. Éreztem, hogy oda kell mennem. És a mai napig emlékszem erre a pillanatra, megyek fel a mozgó lépcsőn, és nézek magam el, hogy hú, most ha Isten elkap engem, hogy milyen ciki lesz az. Ó, nagyon szégyeltem magam. Tehát valahol tudtam, hogy találkozni fogok vele. Nem voltam jó kislány, és tudtam, hogy mit jelent az, hogy jó kislánynak lenni. Nagyon jól tudtam, hogy miben vagyok rossz. Már 21 éves voltam. Nagyon-nagyon féltem az Úrral találkozni. És ugyanakkor ezzel a makacs hozzáállással, hogy ezek nem normálisak, na jó, elmegyek, elmondom nekik, hogy itt már voltam, akkor nem kell, hogy zaklassanak mindig. Isten nagyon kegyes volt hozzám, mert nem dumált meg senki, és nem is befolyásoltak se, hogy nem manipulált senki. Egyszerűen beléptem az ajtón, és egy szóra sem emlékszem. Amikor beléptem, arra még emlékszem, hogy egy ilyen nagy bozontos szakállas magas ember dumált, ilyen nagyon buli alternatív ing volt rajta, ez úgy megmaradt, de aztán snitt. Ez az alkalom gyakorlatilag nekem nem ott történt, nem ott zajlott. Nem is tudom, mi volt. Egy fizikális tűz. De a lényeg az egésznek az volt, hogy el se tudtam képzelni, hogy ennyire szerethető vagyok. És azt hiszem, hogy minden embernek ez az egész életében az, amit keres. És soha-soha senki nem fogja tudni betölteni, csak Isten. És hát eltelt ez a 2 óra, vége volt az alkalomnak, és észrevettek a barátaim. Végre, már te is itt vagy. És így kérdezték, hogy na, ugye, hogy lehet találkozni Istennel? És emlékszem, hogy nem tudtam beszélni. Álltak ott körbe, és emlékszem, hogy mint egy részek, így mosolyogtam, és egy szó nem jött ki a számon. És akkor látták, hogy nem mennek velem semmire, kijöttem, és annak idején Pestúj helyen laktam, és éjjel végig hallelujázva haza sétáltam. Annak idején mondta egy barátom, hogy szerinte valami szociálisat kéne tanulnunk. Mert tanítanak ilyet az ELTE-n is. Menjünk el, mert hogy hát te mindig vitted haza a hajléktalanokat a kiskoromban, és mindig vittem haza őket. Mindig szerettem őket nagyon, meg hát mi is ilyen állami gondozott fajták voltunk, meg olyan ruhákba jártunk, mint az állami gondozottak, meg nem volt ennivaló, tehát hogy átéreztem az ő szégyenüket. Közeledett ez a felvételi, ahova ezzel a barátommal úgy döntöttük, hogy elmegyünk, de én éppen megtértem, és emlékszem, hogy 2 héten keresztül képtelen voltam tanulni, pedig nagyon kellett volna, hogy tanuljak. Csak rózsafüzért imádkoztam. Egyszerűen nem tudtam más csinálni. És hát aztán jött a felvételi. És a vesztesek biztos tudatával, biztos nyugalmával végigcsináltuk. Én nem tudom, de valahogy nekem ez a megtérés olyan volt, mintha az értelmemről is lement volna egy burok. A kisebb rendőrség érzés az olyan, mint egy homály lenne az ember értelmén is. Ez döbbenetes makacs dolog, ez az elvetettség. És azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok ember szenved ettől, mert sokan nagyon-nagyon hiával vagyunk a szeretetnek. És amikor nekem ez betöltötte Isten, akkor egyszerűen ennyi volt a világ. És hát valahogy 104 pontot értem el a felvételén. A mai napig nem értem, hogy hogy történt. Előtte már egy évvel én gondoltam, hogy tovább tanulok Amerikában, mert nem nagyon hittem, hogy Magyarországon tovább fogok tanulni. És nagyon érdekes, mert hogy oda is kaptam egy teljes ösztöndíjat, úgyhogy mindent fizetnek. Tandíjat, tankönyveket, szállást, repülőjegyet, mindent. Nagy dilemma előtt álltam Amerikában járni egyetemre 3 évig, ott elvégezni egy olyat, ami engem mindig is érdekelt egyébként, a szegény szolgálat. Igazából az volt nekem a fontos, hogy én ebben a közösségben, az Új Jeruzsálem katolikus közösségben megtaláltam az Urat, vándorlásaimnak vége. És arra gondoltam, hogy elhalaszthatom én ezt az amerikai ösztöndíjat, nem kell visszamondanom, majd meglátom jövőre, mi lesz. Egy kicsit itt kell maradnom, mert pont megtértem, végre megtaláltam azt, amit kerestem. Hajnal Jancsi bácsi, nagyon nagy szentje volt az Úrnak, mondta meg nekem, hogy igen, az egyház szereti a karizmatikusokat, a Vatikánban van irodájuk, ne félj, ez nem szekta, adta az irodalmat, a könyveket, és egy kicsit itt akartam maradni, hogy megismerjem ezt az egészet. És amely kis közösségben én tartoztam, azt a későbbi férjem vezette. Hát nagyon gyanús volt, mert ahogy jártam egyetemre, ő a mellette levő épületben volt szerkesztő műsorvezető a Pólak Mihály téren, az irodalmi osztályon a Magyar Rádióban, és valahogy mindig ott volt a kapu előtt, mindig elvitt ebédelni, és mindig mondta, hogy csak mint közösségvezetőm, csak lelki beszélgetünk, irodalomról beszélgettünk, követelményeket olvasott nekem, gyanús volt nekem ez a nagy gondoskodás. Természetesen megkedveltük, észrevettük, hogy megszerettük egymást. Én nagyon megijedtem, hogy én nem akarom, hogy engem bárki úgy megszeressen, hogy aztán el kell, hogy engedjem. És ő nem tudta, hogy pap legyen-e. Nagyon megrémültem ettől, hogy valaki miattam nem fogja a hivatását megélni. És tulajdonképpen a tanév végére eldöntöttem, hogy elfogadom az amerikai ösztöndíjat. Mert hogy miattam valaki ne legyen pap, így egy házasságba sem mernék belemenni. Mondta, hogy hát ha lesz felesége, az én leszek, de nem tudja, hogy mi a hivatása. Én akkor eltűntem az életéből. Annak idején e-mail, mobiltelefon, meg Skype nem voltak. Ha ő írt egy levelet, akkor egy-két hét múlva megkaptam, amire, ha én válaszoltam rögtön, akkor egy-két hét múlva megkapta. Tehát konkrétan megszakadt a kapcsolat. Sikerült befejeznem is a vizsgaidőszakot. Hazalátogattam, és akkor azt mondta, hogy most már ne utazzak vissza. Inkább legyek az ő felesége. Ha egy kicsit békén hagyjuk a fiúkat, akkor kiderül, hogy van-e kegyelmük a cölibátusra. Nem szabad bekavarni, bezavarni a mi jelenlétünkkel. Azt hiszem, nagyon jól döntöttem, mert csak pakolni mentem vissza Amerikába. Akkor elköszöntem a karriertől. Ezért az úgy jól nézett volna ki az ember önéletrajzában. Ez egy ilyen nagy fricska lett volna a régieknek is. Itthon folytattam az egyetemet, és szerveztük az esküvőt. Nagyon boldog voltam, ez egy nagyon szép időszak volt, a közösségbe is jártunk, mint jegyesek. Míg nem, esküvő előtt, vagy kettő, vagy három héttel, már nem emlékszem, elmentünk egy lelki gyakorlatra Mária Gyűdre a közösségünkkel. És ott nagyon szép ruhában voltak az atyák. Nagy esemény volt, búcsú lehetett. Zoli teljesen odáig volt, hogy milyen szépek ezek a mise ruhák, és úgy mondogatta, hogy ez annyira vonza, és hogy lehet, hogy papnak kéne mennie. Akkor lehúztam a jegygyűrűt, és mondtam, hogy ne haragudj, de a meghívók szétküldve, ezt nem csinálhatod velem. Ez azért durva, ilyet nem lehet, tehát azt mondtad, döntöttél. Én tényleg elengedtem őt, amikor elmentem Amerikában, én meg voltam róla győződve, hogy soha többé nem látom, hogy ő megy be egyenesen a szemináriumba. Nagyon sírtam, hogy még egy ilyen fiút nem találok. De tudtam, hogy sokkal nagyobb értéke jó férj, mint egy rendes iskola. És akkor ő elsírta magát. Ő nem húzta le a gyűrűt, csak én nekem volt lehúzva a gyűrűm. És három nap, három éjszaka szünet nélkül imádkoztunk. Akkor nagyon-nagyon-nagyon a végére akartunk járni ennek a történetnek.
Kedves hallgatók! Kun Szabóné Pataki Anna tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része, melyet szeretettel ajánlok figyelmükbe, holnap ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Kincses láda. Tanulságos történetek.